A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A technológia folyamatosan változik, fejlődik, és ez az olyan alapvető kérdések esetében is tetten érhető, mint a segélyhívás. Elég csak arra gondolni, hogy nem is olyan régen külön számon kellett hívni a mentőket, tűzoltókat és rendőröket. Aztán bevezették a 112-es egységesített hívószámot. De ehhez szükség volt egy telefonra, majd egy mobiltelefonra és jelre. Aztán hálózati lefedettség hiánya esetén is lehetett segítséget kérni. Mostanra pedig az újabb okostelefonokon már műholdas segélyhívást is lehet indítani, vagy, ha leesünk, az okosóránk értesíti a mentőket. Ezen előrelépések pedig mind a technológia fejlődésének köszönhetőek. A segélyhívásról, annak fejlődéséről és a további potenciális lehetőségekről volt szó április 23-a és 27-e között Valenciában, Spanyolországban a segélyhívás konferenciáján. Témánk a segélyhívás nemzetközi konferenciája és kiállítása. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon, valamint SMS-ben a 0740-274-165-ös telefonszámon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható, és webkamerán keresztül nézhető is. Címünk marosvásárhelyirádió.ro. A Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában itt van velünk Sajó Norbert, a Solidaris Egyesület alapítója és vezetője, rádió munkatársa. Kollégák vagyunk, tegeződni fogunk, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást és eljöttél a digitális világba.
Szervusz, szeretettel köszöntök mindenkit.
Norbi, kezdjük a beszélgetésünket az esemény konferencia részével. Mi mindenről lehet szó egy segélyhívást tematizáló konferencián? Mennyire mentetek bele elsősorban a múltba, a segélyhívás múltjába?
Érdekes módon ez a konferencia előre nézett, tehát az Európai Segélyhívó Számok Egyesülete szervezte ezt a konferenciát, amint te is említetted, Valenciába, és ez egy előre tekintő konferencia volt, a kiállítások pedig kifejezetten futurisztikusak voltak, tehát olyan módon mutatott a jövőbe, hogy meg is egyezték a magyarországi katasztrófavédelmis kollégák, jelenlévők ezen a konferencián, hogy most náluk egy ilyen 24-26-os projekt lett kiírva arra, hogy hogyan változtassák, hogyan fejlesszék a segélyhívó számokat, és 26-ig hová kéne eljutni. És azt mondta ez a két jámbor derék ember, hogy az általuk előrevetített 26-os tervek sem érik fel azt, ami már Valenciában valóság volt ott a jelenben. Úgyhogy nagyon érdekes volt a kiállításnak a hangulata, a menete, kifejezetten a jövőről szólt. Volt egy néhány éves visszatekintés, főleg ott, hogy mesterséges intelligencia, hogy hogyan bíbelődik ezzel az Európai Bizottság, az Európai Parlament, vagy az Európai Unió tanácsa, hogyan adogatják egymásnak a stafétát, és hol áll a mesterséges intelligenciának a feltérképezése, felkutatása, vagy meghatározása az Európai Unióban. Most minden esetre az Európai Unió tanácsának az asztalán landolt ez a kérdés. Tőlük várnak egy végleges állásfoglalást. 2021-ben kezdődött el ez a lavina, akkor kezdtek el először, majdnem napra pontosan április 21-én tárgyalni erről javaslati szempontból, hogy mi is az a mesterséges intelligencia, az unióban hogyan, milyen keretek között, milyen formában használható, vagy nem használható ez a fajta új jelenség.
fogunk beszélgetni a műsor folyamán még a mesterséges intelligenciáról, de akkor hol tartunk most a jelenben? Ugye te is úgy fogalmaztál, hogy Magyarország és akkor nyilván Románia és Spanyolország, Valencia között van egy mély szakadék. Azt hiszem fogalmazhatok így.
Tovább mennék. Például a tájföldi kollégákról kiderült az, hogy náluk például a segélyhívás, mint olyan, egyébként leszeretném szögezni, hogy a telefonos szeretett szolgált képviseletében voltam jelen, tehát kettős minőségben, illetve kandidátusként a doktori iskolába júliusban fogok felvételizni, és a témámnak, amit kutatok, a segélyhívó vonalak témakörnek, ez lenne egyfajta exkurzusa, ugyanis a jövőbe kell mutatnom majd ezzel a dolgozattal, és én úgy gondoltam, hogy pont a mesterséges intelligencia és a telefonvonalak, a segélyhívó vonalak kapcsolata az lesz az a pontja a dolgozatomnak, vagy a kutatásomnak, ami a jövőbe mutat.
Ehhez képest ez már a jelen?
Igen.
Sőt, a finom múlt.
Hát igen. Úgyhogy ebben a minőségben voltam jelen, és például a tájföldi kollégák arról beszéltek, akik a 112-es vonal mögött teljesítenek szolgálatot, hogy náluk teljesen más az egészségügyi rendszerellátás, sokkal jobban kórházcentrikus. Míg nálunk intézmény, önálló intézményként működik, ahonnan leosztják a feladatokat a megfelelő szervek felé. Te említetted az okos órát, említetted a telefonos műhold segélyhívót, meg hogy korábban mi volt, hányféle vonal volt, és hányféle számot kellett nyilvántartani ahhoz, hogy az ember célt érjen. Nem beszéltünk az e-call-ról, arról, ahogy az autó már jelzés rögzíti egy komolyabb ütközés során azt, hogy baj van, és rögtön jelzést ad le a diszpécseri szolgálatok felé. Itt például egy vita alakult ki, vagy tömbök alakultak ki a körül, hogy ez egy automatikus segélyjelzés kell legyen a diszpécser jelenléte nélkül, és azonnal kell küldeni a készenléti csoportokat a helyszínre, vagy diszpécseri szolgálathoz fűzött fel, diszpécser megkérdezi, mi a baj, de hát ennek megvan a hátránya, ugyanúgy, mint a másiknak az előnye, az, hogy lehet, hogy az illető önkívületi állapotban van. Tehát nem tudja leközölni sem azt, hogy mi történt vele, sem azt, hogy hol van, sem azt, hogy milyen ellátásra van szüksége. Magyarországon például jelezték, hogy náluk ez egy komoly kihívás, hogy egyszerre három készenléti csapat kell induljon, ha egy ilyen autójelzést ad le, mert nem lehet tudni, rendőrre, mentőre, vagy éppenséggel tűzoltóra van szükség. És olyan is volt, és ez volt számomra egy érdekes információ, hogy kiérkeztek a helyszínre, ami egy autószerelői műhely volt. És éppen kopácsolták az autót, és az mivel nem volt egy külső állítólag a rendelkezések, azt is körülírják, hogy ezt a gombot külsőleg le kell fedni egy védő textúrával, valamivel, hogy ne lehessen véletlenszerűen hozzányúlni. Egyébként nagyon sok jelzés, téves jelzés amiatt jön, hogy néhány autóba a sebváltó vagy a kézifék mellett van ez a gomb, és akkor hirtelen megnyomja az ember. Úgyhogy nagyon érdekes viták, nagyon érdekes meglátások alakultak ki. Egy tény, sokkal nagyobb hangsúlyt szeretnének a mesterséges intelligenciának hagyni, pont azért, hogy azokat a pluszköröket, amit eddig emberekkel próbáltunk kiváltani, hogy megkérdeztük a legapróbb részleteket is, ez gördülékenyebb legyen.
Itt említetted a prót és a kontrákat az autós vészhívó kapcsán, de akkor mi a következtetés, mi a jó megoldás? Az, hogy legyen diszpécser mögötte, legyen mögötte akár egy mesterséges intelligencia, vagy automatikusan induljanak az egységek bevetésre, a mentésre?
Ez egy nagyon költséges dolog, az utóbbi felvetés, és minden ország, minden állam, minden helyi hatóság arra törekszik, hogy a költségeket optimalizálja. Nem is feltétlenül csökkentse, de hogy észszerűsítse. És az, hogy egyszerre három csapat induljon ki, vagy három egység egy feltételezett baleseti helyszínre, ez egy kicsit problémásabb, és erre jöttek a különféle, akkor az előadásoktól menjünk egy picit át a kiállításokra, különféle megoldásokkal, technikai javaslatokkal. Legérdekesebb számomra a Huawei és a Motorola csarnoka volt, térfigyelő kamerákat, rendszereket mutattak be, ugyanakkor a Huawei újfajta testkamerákkal érkezett. Tehát láttuk ezt már a helyszín elő, rendőrökön elől van egy testkamera, ami rögzíti az eseményeket, rögzíti az igazoltatást és bármi egyéb beavatkozást. Na most elkezdték ezek a szakemberek, ezek a fejlesztők feltenni a kérdést, hogy nem túlságosan képszerű vagy képi megközelítés ez, miért nincs a hang jelen? És elkezdték hozzáadni a hangot, hogy hangilag is lehessen rögzíteni. Ez azért nagyon fontos, mert például a Huawei most egy olyan testkamerát mutatott be ott a valenciai expón, ami például arra is alkalmas, hogy videokonferencia hívást lehessen kezdeményezni, tehát egy helyszínelő rendőr be tudjon avatni még 3-4 társát, akár egy mentőt, akár egy tűzoltót, még ők kiérkeznek, hogy már egy néhány lépéssel előre legyenek. És akkor ezért a hangot is megpróbálják ebbe beiktatni. Térfigyelő kamerák egészítenék ki azt az autós segélyhívó rendszert, ami vissza tudja igazolni, hogy tényleg ebben az utcában ennél a kilométerkülnél, de nyilván ez azt jelenti, hogy nagyobb lefedettséget kell biztosítani ezekkel a térkamerákkal, hogy vissza lehessen optimális időn belül igazolni azt, hogy igen, valóban baleset történt, valóban érdemes oda kiszállni, érdemes kimenni, és minél hamarabb jelen lenni. Ott voltak a dánok, akik nagyon érdekes térképet állítottak össze, gyakorlatilag létrehoztak egy olyan platformot, egy olyan alkalmazást, amely bármilyen mentésben résztvevő személy számára, de főleg a tűzoltók számára lehet egy nagyon hasznos kütyű. Gyakorlatilag egy táblagépre felvitték az összes létező autómodell, összes létező márkájának a térképét, és gyakorlatilag akkor, amikor menteni kell, akkor rámész hamar a modellre, rámentünk így, hogy mondjam, ilyen véletlenszerűen épp egy Volvo XC90-es modellre, én magam is megdöbbentem, hogy milyen szövevényes és milyen jól felépített autó, tehát nem lehet akárhol kivágni, így nem lehet akárhol kimenteni sem a sérülteket. Nyilván nincs az az ember, aki egyszerre bármelyik autó modellnél meg tudja állapítani, hogy hol vannak azok a fő tengelyek, védő tengelyek, aminél ha elkezded a kivágást, nem biztos, hogy célt ér, akkor több időbe telik. Ezért például a dánok ezzel siettek a helyiek segítségére, de ott volt számomra egy nagyon érdekes felkiáltójel. Az osztrákok mutattak egy olyan közös csettelési lehetőséget, ahol ugye multitaskingben több szakembert be lehet kapcsolni, és olyan érdekes volt, mindketten elnevettük magunkat, mert hogy nem töltötte be a program önmagát. És közben pedig azt mémeltük, hogy ide hamar-hamar kapcsolatba lépni az illetékes szakemberekkel, akik lehet még nincsenek a helyszínen, de jó az ő szakértelmüket, szaktudásukat is bevonni, hogy a mentés minél szakszerűbb legyen. És ott álltunk, mert éppen forgott az internetkereső, vagy a túlterheltséget jelző kis köröcske, és nem töltötte be a programot. Tehát, hogy igazából...
És akkor ezt nem is tudtátok megnézni?
Meg tudtuk nézni, de hát itt minden másodperc számít. Tehát itt eleve itt a szórólapokon is amikor az idő életet menthet, vagy életet jelenthet az Everdrone kiállító termés, ugye ezt hirdeti, hogy hamar ott lenni, minden másodperc számít. Erre építették rá ezek a mérnökök, szakemberek, programozók ezeket a téziseket, hogy miért hasznos egy ilyen kütyű, miért kellene mondjuk több 10 000 vagy 100 000 eurót költeni egy önkormányzatnak, vagy egy minisztériumnak ezekre a kütyükre. Pont erre építik rá a kommunikációjukat, hogy valós időben gyorsan, életet mentve tudjanak kiszállni. Na most mondom még egyszer, hogy még mielőtt bárki azt gondolná, hogy én most nagyon elszálltan jöttem haza, és a kütyük, a rendelkezésemre álló kütyük sorát bővítettem, mert szerelmes lettem beléjük, hát nem. Tehát el kell mondjam azt, hogy nagy fenntartásaim vannak, és valószínűleg, hogy ezért is van az, amit már az előbb is mondtam, hogy itt a pontos meghatározása például a mesterséges intelligenciának az egy olyan dolog, amiben még az Európai Unió tanácsa most várhatóan az idén még, de még nem mert, vagy nem tudott, vagy nem akart állást foglalni. Már zöld utat kapott egy csomó helyen, az Európai Parlamentnél, vagy éppen az Európai Unió tanácsnál, de még ezek forrókásák, amiket még azért úgy kerülgettünk, és mi gondolkodunk, hogy pontosan hol a helye, hogy ne okozzon több kárt, mint amennyi hasznot.
Itt nagyon sok érdekes eszközt, kütyüt említettél. Én sorba vennék, vagy sorba állítanék kettőt. itt a felsorolásból. Az egyik a testkamera, amit mondtál, hogy akár, hogyha kimegy a helyszín elő rendőr, vagy az első csapat, aki megérkezik az adott baleset helyszínére, akkor tud indítani egy videokonferenciát, ahol bekapcsolja a többi szervet is. És nem akarok szőrszál hasogató lenni, de nekem, amikor ezt hallottam az imént a szádból, akkor arra gondoltam, hogy hát de könyörgöm, ott van mindenki zsebében az okostelefon. Miért nem jó erre a célra?
Nyilván ezek olyan belső zárt rendszerek, most ebben laikus vagyok. Tehát még egyszer mondom, az én kutatási területem, amivel felvételizni szeretnék a doktori iskolába, annak is ez egy mellékvágánya. De elgondolkodva azon, amit felvetettél, én azt gondolom, hogy ezek olyan belső védett zárt rendszerek, amelyeket nem igazán hallottam, hogy a német rendőrség próbálkozott azzal például, hogy a radarozásban bevonja a lakosságot, lehet te is hallottál erről, hogy egy sima telefonnal a rendőrség által megadott applikáción vagy mobilos alkalmazáson keresztül, ha egy gyors hajtót látsz, persze ez mindig kérdés volt számomra, hogy van-e annyi ideje egy normál lakosnak elővenni, kinyitni ezt az alkalmazást.
Mennyi idő alatt nyílik meg az alkalmazás, ha már erről szó volt a mai műsorban.
Ez a másik, de hogy ez egy roppant jó gondolat, hogy igen, tágítani a kört és szűkíteni a gyorshajtó körét ezzel együtt. Van mégis jó pár dolog, amit nem lehet sima felhasználói felületen. Tehát itt elhangzott egyébként az is, a konferencia egyik fő témája volt, hogy a biztonsága ezeknek a rendszereknek, mert hogy meglepő számomra is, de nagyon komoly támadásoknak van kitéve. Tehát a hackerek célpontjává váltak ezek a felhasználói rendszerek, holott nem arról szól, hogy tranzakció van, nem arról szól, hogy vásárolnak, nem arról szól, hogy bankkártya vagy személyes adatok vannak. Vannak ugyan személyes adatok, de nem ilyen. Apropó személyes adatok, az arról is beszéltünk kollégákkal, hogy milyen kár, hogy a GDPR szabályozás az befolyt a telefonos segélyhívók életébe is, holott eredetileg azoknak a reklámoknak, az agresszív reklámoknak a hatására született, amelyek ugye lopkodták az e-mail címünket, a személyes adatainkat, stb. És ennek akart egy megállt parancsolni ez a törvény, vagy ez a fajta direktíva. Most ez most a segélyvonalakra nézve azt jelenti, hogy a fontos intézmények egymás között az adatokat csínyán kell megosszák, holott egyértelműen jó hiszeműen és jó szándékkal kellene kezeljék, és nagyon gyorsan, de én azt gondolom, hogy nem lehet akárkinek, akármilyen eszközzel. Tehát ez nem csak marketing, ez annál több, hogy valóban erre szakképzett szakemberek által kidolgozott rendszerek és eszközök segítségével lehet szakszerűen életet menteni, vagy legalábbis bevonni az életmentés folyamatába.
A másik érdekes téma, amit említettél, és különösen felkeltette az érdeklődésemet, az az autók tervrajza, ami egy alkalmazáson keresztül elérhető, és akkor itt csatolnék vissza, hogy rendben, hogy a segélyhívásban nem személyes adatok, vagy nem csak személyes adatok hangzanak el, de a 21. század kőolaja, idézőjelesen, az maga az adat. És hogyha te laikusként megnézel egy ilyen tervrajzot, megnézed azt az adatot, hogy hol kell szétvágni az autót baleset esetén, te megértetted azt, vagy rájöttél arra, hogy igen, megnyitom akkor ezt a tervrajzot, és abszolút laikusként tudom, hogy hol kell vágni, hol vannak azok a pontok, ahol érdemes nekiállni ennek a műveletnek?
Ezek nagyon képszerű adatok, nagyon képszerű, látványos dolgok, már-már játékok ezek a kütyük. Igen, azt is elmondta, hogy ebben az esetben hátul a csomagtartó felől lehet közelíteni leginkább. Elhoztam egy csomó szórólapot ide neked is, hogy lásd. És olyan lelkesedéssel mesélték ezek a, azt hiszem, hogy nem ők, dánok voltak, igen, norvégokra emlékeztem, de nem, dánok. Szintén a svédek egyébként nagyon masszívan voltak jelen a skandináv államokból ezen a konferencián és kiállításon. Például ezt az Everdrone-t, ezt is emlegettük. Ez például egy olyan drón, ami percek alatt tud kivinni egy defibrillátorgépet. Nagyon érdekes volt ez a kicsi piros táska itt a drón aljában. Ez egy 800 grammos kis készülék, ami tényleg életmentésre alkalmas. Nagyon érdekes, hogy elől mekkora nagy kamerái vannak, tehát nagyon nagy hangsúly van a látványra, és mondom még egyszer az audio tartalomra is most már egyre nagyobb hangsúly lesz fektetve, hogy lássák a diszpécser szolgáltat teljesítők, és hallják mindazt, ami történik.
Segélyhívó számokról beszélgetünk a segélyhívás nemzetközi konferenciája és kiállítása kapcsán. Vendégem Sajó Norbert, a Solidaris Egyesület alapítója és vezetője, rádiónk munkatársa. És ha már segélyhívás, segélyhívó számok, akkor ugye Európában ez a 112, de Amerikában már a 911-et kell tárcsázni, ha bajban vagyunk. Ugye ez az amerikai hívószám a 2001. szeptember 11-i terrorcselekmények után változott meg, szeptember a 9. hónap és 11-e, így tevődik össze a szám. De van bármilyen különbség a két hívás típusa között, vagy csak pusztán a számok térnek el?
Ez egy nagyon jó kérdés. Többen is az Egyesült Államokból nem csak hogy jelen voltak, hanem előadást is tartottak, és többen kiemelték, kifejezték azt, hogy milyen lényegi különbség van a 112-es és a 911-es hívószámok, segélyhívó vonalak között, mert volt egy ábra is, picit laikusan közelítettem, nem jegyzeteltem, de azt megjegyeztem, hogy a 112-es segélyhívó szám több olyan operációs rendszeren megy át, amely többszörösen kitett annak, hogyha egy közülük esik, vagy nem teljesít 100%-osan, akkor akár időeltolódás, vagy a hívó kárára lehet. Míg a 911-nél sokkal kompaktabb az a fajta adatátvételi és rögzítési folyamat, amely gyakorlatilag lehetővé tesz és elő mozdítja azt, hogy minél gyorsabb, minél célszerűbb legyen a mentés, de hát nem meglepő. Tehát az Egyesült Államok nagyon sok, főleg technikai értelemben sokkal átgondoltabb, sokkal jobban felépített, sokkal hát talán nagyobb erőforrásokat fordítottak arra, hogy egy jól megépített, nem egy össze-vissza tajkolt rendszer legyen. Igen, szó volt erről is, és ez egy nagyon jó kérdés volt, igen, hogy van különbség, és állítólag nagy különbségek vannak.
Konferenciánál maradva, többször szóba hoztad itt a műsor folyamán a mesterséges intelligenciát. Hogyan lehet akkor ezt belevonni, hogyan fog kinézni ez, hogyha az Európai Tanács is rábólint, zöld utat ad ennek a bevezetésére a segélyhívásokban?
Ilyen szempontból ez egy ilyen jó fiú kisgyermek konferencia volt, nagyon nem tértünk ki arra, hogy most akkor teljes mértékben ez milyen átállást biztosít, egy tény, felgyorsulnak a folyamatok, ha erre rábólintanak. Ami elhangzott az, hogy szövegfelolvasására alkalmas. A mesterséges intelligencia a szöveg hangalapú begépelésére alkalmas, tehát jegyzőkönyvezésre alkalmas, ráadásul valós időben, és ezt az egész konferencia hűen tükrözte. Képzeld el, hogy egy nagy sportcsarnokban voltunk, körülbelül 900-an, ebből 10-en Romániából, 2-en Magyarországról, rengetegen Skandináviából, és képzeld el, hogy az előadó áll középen egy nagy színpadon, és két oldalt angolul, illetve spanyolul valós időben az általa elmondott szöveg kivetítve, mondjuk egy fél mondat különbséggel, körülbelül így figyeltem én meg, és nem csak hogy le kivetítve stb., hanem már eleve jegyzőkönyvbe véve. Ott koncogtam nagyokat, amikor egy-egy szerelmes spanyol dal szólt a szünetekben, hogy annak a szövegét is ez a program, mert gondolkodtam, hogy vajon nem előre betáplált szöveg volt, és akkor az előadók előre ugye beküldték, ezt begépelték, vagy felismertették egy ilyen mesterséges intelligenciás rendszerben, és akkor azt vetítettek ki, de nem, és mondom, a zene, a szünetben lévő zene buktatta le ezt a rendszert számomra. Akkor, amikor valaki ilyen kényes helyzetben, ráadásul ugye nagy a rizikófaktor, nagy a kockázat egy ilyen telefonbeszélgetésnek, hogy utólag feljelentenek, peperelnek, nincsenek megelégedve a munkáddal, meg egyáltalán van egy felettesed, aki néha szeretné mérni a teljesítményképességedet, a hozzáállásodat, az empátiát, meg egyéb mérőfokok vannak, hogy egy ilyen telefonos szolgálatban, még nálunk a telefonos szeretett szolgálatban is, hogy hogyan teljesítesz. Na most ez a ez, hogy valaki ott üljön és közben gépeljen, gondolom mondanom sem kell, hogy korán sem olyan hatékony, mint az, hogy egy rögzítő gombot megnyomsz, és azonnal. Na most, de ezen túlmenően, tehát nem csak felolvasásra alkalmas, például egy nehezen beszélő, vagy beszélni nem tudó személy leírt szövegét akár be tudja olvasni a rendszer, hanem valós idejű fordításra is alkalmas. És igazából már Valenciában is az ember körülnézett, akkor rengeteg olyan embert látott, aki elképzelhető, hogy amennyiben felhívja a 112-t Valenciában, vagy Zürichben, vagy Berlinben, nem biztos, hogy tud olyan szinten értekezni az adott ország nyelvén, bár ott lakó, még lehet állampolgár is, hogy a diszpécser megértse, és valós időben gyorsan megértsék egymást. Na, ebben lesz szerintem egy nagy áttörés a mesterséges intelligencia terén, de akár itt nálunk nem kell messzire menni. Tehát akár egy székelyföldi településről, ha a 112-t hívjuk, és ez egy központosított telefonvonal, nem biztos, hogy értik magyarul, amit mondani szeretnénk. Mi meg nem biztos, hogy értjük románul, amit válaszolnak. És létfontosságú dolgokat kellene elmondanunk, mert nem mindegy, hogy azt mondjuk, hogy fáj a torkunk vagy a lábunk. Mert ahhoz mérten, ahhoz felszerelt, ahhoz értő csoportot, csapatot, készenléti mentőt kell küldeni. Tanulás, másolás, önjavítás. Na és itt nekem megint fenntartásaim vannak az önjavítás terén. Nagyon nagy mértékben függ attól, hogy ki táplálja be ezeket az információkat, úgymond ki tanítja be ezt a fajta mesterséges intelligenciát. Érdekes. Tehát fel kell kötnünk a gatyánkat. A telefonos szeretett szolgálat vonalán azért tartottam fontosnak ott lenni, mert azt gondolom, hogy a jövő eseményeinek a megértése nem azért kell csupán, hogy elfogadjuk és alkalmazzuk. Arra is jó, hogy felkészüljünk arra, hogy még jobban meghatározzuk azt, hogy mi kik vagyunk, mi emberek, mi telefonos szeretett szolgálat, én doktorandusként, vagy én sima állampolgárként, és mit jelent számomra a másik embertársa vonal végén, és mit fog jelenteni az, amikor őt majd kiváltja egy mesterséges intelligencia, és fel fog tenni 620 kérdést, de lehet, hogy sokkal egyszerűbb lesz, nem tudom. És ebben a kérdésben az első, legfontosabb feladata szerintem mindenkinek, minden állampolgárnak az az, hogy megpróbáljon felzárkózni és megérteni ezeket a rendszereket, hogy aztán akár fel tudjunk lépni ellene, ha az nem megfelelő, ha az emberellenes, ha az a kárunkra van, de meg kell értenünk, hogy bizonyos folyamatok ellen határozottan fellépni csak akkor tudunk, hogyha képben vagyunk, ha értjük őket.
De hát akkor elképzelhető az, hogy egy idő múlva, most nem beszélünk konkrét céldátumokról, de egy bizonyos időintervallum után a mesterséges intelligencia átveheti a húsvér emberek munkáját, vagy feladatát a hívóközpontokban, a segélyhívóközpontokban?
Én azt gondolom, hogy egy nagy részét átvállalhatja, igen, ez a pakliban van, nem, anélkül, hogy ezt elemezzem, vagy elfogadjam, vagy elutasítsam, és azt gondolom, hogy főleg azt a részt, ami az elosztási rész. Tehát ugye van az első találkozás a diszpécserrel, ahol elmondod, hogy mi is a bajod. Ugye egyáltalán nem mindegy, hogy verekedés van, és rendre van szükség, vagy ég a ház, tehát tűz van, vagy éppenséggel folyik valakinek a vére, és mentőre lenne szüksége. Azt gondolom, hogy ebben a fajta elosztásban aránylag könnyen és kockázatmentesen lehet egy nagyon gyors elosztást végezni, és lehet, hogy ehhez már nem lesz szükség arra az emberi jelenlétre, ami plusz idő, plusz fizetés, plusz energia, plusz erőforrás, el tudom képzelni ebben a fázisban. Az empátia terén vannak nekem a legnagyobb fenntartásaim, elég sok szakemberrel beszélgettem az előző időszakban, és ők például kifejezetten azt mondták, hogy bizonyos téren már a mesterséges intelligencia mérésekben, kutatásokban már helyenként jobban teljesített, mint egy-egy fáradt orvos, vagy fáradt szakember, aki ugye műtét után jön ki, már nem lehet tudni, hogy hány órája van ügyeletben, már nem tud úgy összpontosítani, úgy koncentrálni, és állítólag, nekem ezt nehezen jön elhinni, de bizonyos területeken már túl teljesített ez a fajta vonulat, a mesterséges intelligencia, az elkövetkező 5-10 év szerintem radikális változásokat fog bevezetni ezen a téren.
Véleményed szerint, vagy a konferencia tanulságai alapján, de laikusként szemlélve a kérdést, akkor elképzelhető az, hogy a jövőben biztonságosabb és hatékonyabb lesz a segélyhívás, vagy egyáltalán hogy fog ez kinézni a mesterséges intelligencia fényében?
Hú. A törekvés az mindenképpen fontos és kell, és az emberek elgondolkodtak azon, hogy mit lehetne jobban tenni, mit lehetne jobban átgondolni, hogy lehetne jobb rendszereket építeni, és valamiért úgy tűnik, hogy most ez az út járhatóbb. Én most per pillanat nem tudom eldönteni, hogy ez milyen arányban egy profizmus előszele, tehát hogy még profibbak leszünk, még összeszedettebbek, még tudatosabbak és még szervezettebbek, vagy pedig ez csupán egy divat, amire most nagy pénzeket fordítanak, amiről most trendi beszélni, trendi előadásokat tartani, lehet, hogy most ilyen konferenciákra van pénz, keret, az is lehet, és ez úgy le fog csengni. Egy biztos, van egy másik fajta helyzet, amire úgy azért felkaphatjuk a fejünket, és az a humán erőforrás. Tehát ezzel párhuzamosan zajlik egy másik olyan fajta társadalmi jelenség, ami fölött nem hunyhatunk szemet, az az, hogy a jó szakemberek egyrészt nagyon nehezen találhatóak bármilyenféle területen. Így a diszpécseri szolgálat, önkéntes munka, orvosi munka. Például Írországról beszélgettem egy Angliában élő informatikussal. Írországban van egy nagy társadalmi átalakulás a háziorvosi rendszerben. Az a korosztály, amely 14-15 órákat vállalt naponta házi orvosi szolgálatra, az most kikopóban. Jön az új generáció, akik a napi 8 órát vállalnák. Igen, ám de az embereknek, az ellátottaknak szüksége lenne akár hétvégén is, vagy esténként is egy jó tanácsra. És akkor elkezdtek bevezetni ilyen platformokra mesterséges intelligencia elemeket, amely megkérdezi alapjáratban, tudod, mint a nagy bevásárlóközpontoknál, hogy mit tudom én, Mária vagyok, miben segíthetek? És akkor leírod, hogy szeretnél egy jó laptopot vásárolni. És alapszinten ajánl neked egy laptopot, de azért a legbiztosabb, ha holnap megvárod az ügyfélszolgálatost majd programon belül, és akkor ő ezt visszaigazolja neked, vagy ajánl egy jobbat. De kapsz egy elsődleges információt. Lehet, hogy ezen a téren ez most egy divat, ami majd le fog csengni. Olyan érdekes, még ezt azért hadd mondjam el, van még egy annyi idő?
Még egy annyi időnk van.
Képzeld el, hogy van egy platform, most nem tudom hirtelen a nevét, minden esetre onkológiai típusú betegeknek szól, és kérdéseket lehet feltenni, és van egy ilyen beletáplált mesterséges intelligencia elem, ami alapkérdésekre alapválaszokat tud adni. De a teljesség igénye nélkül, de egy jó start ahhoz, mondjuk jobb annál, mint hogy valaki a Google-ben kiguglizza a számára kérdéses elemeket. És képzeld el, hogy ha másra nem volt jó ez a kis kísérlet, akkor arra igen, hogy meg lehetett nézni, hogy úgy, hogy tudod, hogy nem egy valós ember ül a chat másik oldalán, hanem egy személytelen valami. Az emberek megnyíltak, mertek őszinte kérdéseket is feltenni. Olyan emberekről beszélünk, akiknek valamilyen onkológiai problémája van. Az is lehet, hogy most kapta a kézhez a látleletet, vagy a diagnózist, és rengetegen kérdezték meg azt, hogy hogyan lehet kilépni ebből az életből. Tehát ez volt a kérdésük. Nem az, hogy milyen gyógyszer, milyen kezelés, milyen lépésekre számíthatok, kit keressek, hogyan kezdjem el a kezelést. Tehát nem feltétlenül a szakterülethez kötődő, de az életüket mindenképpen meghatározó, vagy a folytatást meghatározó kérdést vetették fel. Sok őszinte érdekes dolgot fog összevetni, és még egy dolog, a mesterséges intelligencia kérdését nem a mi szűrőnkön kell átengedjük. Mesterséges intelligencia kérdését a gyermekeink szűrőjén keresztül, és azon szerintem lazán át fog férni.
sokan meg tudnak nyílni a mesterséges intelligenciának, hatékonyabbá teheti a segélyhívást, vagy akár laptop vásárlást is ajánlhat a te példáddal élve. Nagyon kevés időnk marad, de zárjuk azzal a beszélgetésünket, hogy bár nem első segédről van szó, de annál inkább segítségnyújtásról. A műsor folyamán elhangzott fejlesztések, a mesterséges intelligencia, a modernizáció, ezeket valamilyen formában be lehet vezetni a telefonos szeretett szolgálat esetében is? Mert hogy én bevallom, hogy a digitalizáció nagy kedvelője, ha úgy tetszik, szerelmese vagyok, de nem tudom elképzelni azt, hogy az AI ezen a területen átveszi az igazi lélekkel rendelkező, ha úgy tetszik, húsvér emberek helyét.
És a szeretet szolgálata azt, Isten ránk bízta emberekre, emberekkel szemben kell ezt gyakorolnunk, és én arra kérek mindenkit, hogy segítsenek ezt az embertől emberig, lélektől lélekig munkát fönntartani, azzal, hogy eljönnek önkénteskedni, azzal, hogy támogatják ezt az ügyet, azzal, hogy hívnak bennünket, azzal, hogy ha vannak olyan emberek, akik úgy hallgatnak bennünket, hogy az elkövetkező 3-4-5 órában nem fognak aludni, mert nem tudnak aludni, és szívesen vállalnának akár éjszakai szolgálatot. Kecsegtető arra gondolni, hogy humán erőforrása az éjszakai időt nem lehet, vagy nem érdemes lefedni, arra kérjük, jelentkezzenek, és tartsuk meg azt, hogy van néhány terület, amitől el a kezekkel mesterséges intelligencia, mert azt mi magunk emberek szeretnénk a saját kezünkbe venni, és szeretném, hogy a telefonos szeretett szolgálatban a 0265 55 55 55-ös telefonszámon 10 év múlva is emberi hang köszönne, és emberi hang kérdezné meg, hogy miben segíthetünk.
Legyen így, és legyen ez a zárszó. Norbi, köszönjük, hogy itt voltál a mai digitális világban.
Mi is köszönjük.
Hölgyeim és uraim, ez volt már a digitális világ, benne Sajó Norberttel, a Solidaris Egyesület alapítójával és vezetőjével, rádiónk munkatársával, akinek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, tisztelt hallgatók, külön köszönet a figyelmükért. Lassan 21 óra és német nyelvű műsorunk következik, nekünk pedig át kell adni a stúdiót. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát, viszont hallásra!
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.